Köszöntjük műsorvezető társammal, Varga Gabival a hallgatókat az Életre hangoló műsorában.
Sziasztok, szia Leila!
Mai beszélgető társunk Bicskei Levente lesz. Levente, kérlek, mondj magadról pár szót.
Sziasztok! Nem könnyű magamról pár szót mondani, biztos majd sokkal többet is fogok. Gondolom jótékonysági akciók, meg jótékonysági munka kapcsán kerültem szóba, úgyhogy nehéz lenne néhány szóban bemutatni magam, meg frappánsan megfogalmazni, hogy mit csinálok, maradjunk az ilyen segítő jótékonykodóban.
Hát ugye aktuális a téma a jótékonykodásról a jelenlegi helyzet kapcsán, de hogy mégis hogy határoznád meg, hogy te hogy segítesz?
Én általában magánakciókat bonyolítok, tehát hogy magánemberként kezdeményezek valamilyen ügy mellett, vagy gyűjtést, vagy segítést, vagy segítőmunkát, de egyébként én külsősként, vagy ilyen barátként a Budapest Bike Mafiánál vagyok, meg velük dolgozom együtt, meg az ő munkájukat segítem, vagy velük dolgozok együtt projekteken.
Hogy kezdődött ez nálad?
Eredetileg én mikuláskodni kezdtem valamikor 10 évvel ezelőtt. Először csak a saját gyermekeimnek, aztán a barátoknak, aztán az egész kinőtte magát ez a mikulás dolog. Majd később beszélek róla egy ilyen egész intézményé, de a mikuláskodás volt eredetileg sok évvel ezelőtt az, ami ráébresztett, hogy fantasztikusan érzem magam attól, hogy gyerekeken, családokon így boldog másodperceket tudok, vagy boldog perceket okozni, meg így egyáltalán, hogy ez a dolog működik. És akkor a Bike Mafia Zolinak szóltam, hogy ha van valami ötlete, hogy mivel tudnám hasznossá tenni magam a hátralevő további 51 hétben, egy évben, akkor mondja meg, hogy mivel tudunk együtt dolgozni, vagy mit tudok csinálni, mert hogy nekem nagyon bejön az, hogy másokon segítek, meg másoknak örömet okozok. És akkor ez nagyjából így kezdődött el.
Levi, ez a segítési, segítői attitűd, ez így ismerős neked, vagy ebben nőttél fel, ezt így tapasztaltad magad körül, vagy éppen a hiánya volt az, ami erre vezetett, vagy pedig egy ilyen problémaérzékenység, hogy nyitott szemmel jársz magad körül, és úgy érzed, hogy ha ahol tenni tudsz, oda szívesen odaállsz, és teszel valamit.
A belső indítatás az édesanyám emlékének szól, mert ő nem volt akárki, és ő is nagyon sok mindenkinek pro bono segített. Ő orvos volt, aztán magánklinikája volt, és a fantasztikus személyiség volt, és nagyon sok mindenkin, tehát nagyon sok mindenkit vállalt különösebb térítés nélkül, meg nagyon sok mindenki segített, és akkor gyakorlatilag egy picit az indított meg abba az irányba, és aztán meg már ez, hát ha az ember belekóstol, akkor ezt már nem nagyon hagyja abba. Úgyhogy
kábítószer, adrenalin, egy ilyen boldogsághormon.
Igen, nem, igen, egyfelől meg egy picit úgy az ember így spirituálisan úgy gondolja, hogy akkor ha teszek annyit a közösbe, pluszba. Először is nekem nagyon jó sorom van, én amit dolgozom, meg az életem, meg a házasságom, meg minden nagyon jó. És abban is volt egy ilyen, hogy fizessük vissza egy picit a sorsnak azt a sok jót, amit kapok, tehát hogy ezt ebből tessék visszaadni. Plusz édesanyám emléke, plusz az, hogy ha az ember ennyit így rak a közösbe, vagy így másokon segít, akkor így egy picit ezzel így meg tudom védeni magam a világ szörnyűségeitől. Tehát, hogy egy picit így páncélt építek ebből magam köré. Nagyjából ez a három dolog, ami így erről eszembe jut.
És mibe szoktál beleállni? Mi mellé állsz legszívesebben? Vagy ez hogy működik?
Hát ugye eredetileg régen Bike Mafia projektekkel kezdtünk, abból kiválasztottam először a Vacsi nevezetű programot, ott családoknak kellett bevásárolni. Aztán volt egy komolyabb program, a Sweet Home, ott rászorulóknak kellett lakást építeni, tehát ilyen álomépítők szinten, csak kevesebb pénzből, meg televíziós táp nélkül. Viszont a fordulópont nekem az volt, hogy egyszer megkeresett egy barátom itt, ahol én lakom, egy kis településen, hogy hát egy nagyon szegény családból egy kisfiúnak egyenletlen rollere volt, és hogy hát azzal járt minden reggel iskolába, meg a buszhoz, meg mindenhova, és hogy hát ellopták a rollert, és kéne neki szerezni. És akkor én az én kis Facebookomon meghirdettem, hogy hát leírtam a szívszorító történetet, hogy srácok, kéne egy roller. Másnapra 11 darab rollert szereztem. És akkor az ott egy picit így megütött, hogy várjunk, tehát most én írtam egy Facebook posztot, amiből jól megírva ez lett. Akkor ezt tudnánk esetleg használni, és akkor az egész ebből nőtte ki, hogy tulajdonképpen amellett, hogy Bike Mafia projektbe veszek részt, amit nem én promózok, nem én marketingelek, nem én szervezek meg, hanem a lebonyolításban segítek, amellett mi volna, ha ezt én csinálnám, és ilyen keretek között, hogy igen, ehhez kell a Facebook, de úgy fest, hogy működik. És akkor egyre nagyobbakat és nagyobbakat mert az ember berakni, hogy gyűjtsük ezt, meg nézzük már azt a családot. A vezérelv az a legnehezebb, ugyanis az nincs. Tehát nekem az a vezérelv, hogy ha valami gyomorból kell, vagy valamire ráérzek, hogy hú, na ez, akkor az van. Nagyon sok megkeresésem, hogy sárga csekkbe kéne segíteni pénzzel, meg ennek és ennek a családnak kéne ezt is ezt csinálni, és ha valami meglegyint, akkor azt csinálom, de ha nem, akkor nem. Tehát, hogy sok mindenre mondok azért nemet, mert valahogy az nem üt meg. Sőt, hát ugye az elmúlt időszakban ezzel másban is van, de majd gondolom erre később rátérünk.
Igen. Pont az elmúlt időszakra gondolnék a következő kérdéssel, hogy ebben hogy látod most a segíteni szándékozóknak a lehetőséget? Mert hogy sokan sokféleképpen segítették az elmúlt hetekben a menekülteket. Te merre irány indultál el?
Hú, erre válaszolhatok egy kicsit bővebben?
Persze.
No, az van, hogy Isten igazából, inkább azt mondanám, hogy az elmúlt 3-4 évben hogyan alakultak a számomra ezek a dolgok. Én azért vagyok, ha ezt lehet így mondani, sikeres az én kis Facebookos akcióimmal, mert icipici, transzparens és jól átlátható. Az elmúlt években az emberek a nagyobb intézményekkel szemben rengeteget ilyen gyerekrák alapítvány és társainak köszönhetően csalódtak. És az volt, hogy a Vörös Kereszt is fantasztikus munkát végez, vagy nagyobb szervezetek, de az emberek, amikor az vagy, akkor most elviszük a valahova a valamit, amit adni akarunk, akkor bemennek egy csarnokba, jön valaki, és mutatja, hogy oda rakjátok le a sarokba. Ha az én gyűjtésemről volt szó, bármennyire is sokkal kisebb, de az nagyon tetszett mindenkinek, hogy nézd már, odaadtuk a gázrezsót, és nézd meg, kirakta a srác a képet, hogy ott kapta meg Szabolcsba a család a gázrezsót. És akkor ezt imádták a feedbacket, hogy amit odaadtam, az látom, hogy ez a csávó jó helyre vitte. Hiába hatékonyabban nagyobb szervezet, rengeteg szempontból, meg fantasztikus munkát végez, de mégis az emberek nem tudják nyomon követni, hogy az a zsákruha, amit oda vittem, azzal valójában mi lett, valójában kikapta meg, megkapta-e valaki egyáltalán, vagy elküldték bálába mondjuk Albániába. Tehát, hogy ezt így nem tudják nyomon követni, és azt vettem észre, hogy abból a sok balhéból, hogy mennyi alapítvány, meg álszervezet van, hogy hát akkor itt kutyakiképzés zajlik, az közben az egy nyaraló, meg hogy hát igazából már raktunk 800 milliót, aztán az mentővel járok a szirénázó mentővel jár az ember a városba. Ezektől az emberek úgy érezték, hogy az ilyen kisebb dolgok, amik transzparensebbek, azok jobban működnek. És akkor most az ukrán helyzet kapcsán viszont nem. Tehát, hogy most viszont azt láttam, hogy igenis ott a Vöröskereszt, ott a Máltai, ott a Migration Aid, ott a Bike Mafia, ott az Age of Hope, és bizony ezekbe kell becsatlakozni, mert az, hogy mindenki segíteni akart, és akkor mindenki vitte ugye ezt az 5 kiló cukrot, amiről az előbb szó volt, vagy bármit, tehát hogy mindenki úgy gondolta, hogy majd ő segít azzal, amit ő úgy gondol, abból az lett, hogy felhalmozódtak hegyekbe olyan dolgok a Záhonyba, a polgármesteri hivatalba, meg a művelődési házba, amire valójában nem volt szükség, nem tudta senki elszállítani, nem tudta, hogy kezeljék ezt a dolgot, sokkal jobb lett volna, ha ez valahogy szervezettebben zajlik. Tehát, hogy volt is, ami szervezetten zajlott, de most annyian akartak segíteni, amúgy csodálatos, hogy abból egy csomó ilyen abból volt káosz, hogy mindenki mindent odahordott, meg és akkor ott rohadt rá mondjuk 1000 darab szendvics valahol, mert a másik 2000-et kiosztották, a B helyen meg nem volt egy szendvics se, mert oda meg pont nem jutott senkinek az eszébe vinni. Tehát, hogy sokkal jobban mutatkozott, tehát sokkal jobb lett volna, ha most ez szervezettebb dolog lett volna. De hát így is örül mindenki, hogy ennyi mindenki tudott segíteni. Tehát, hogy az én szememben az elmúlt években nekem ezek voltak a tapasztalataim, hogy a kisebbek, az ilyen Age of Hope, vagy a józanbabák, vagy egy csomó pici dolog, az nagyon jól működött, mert hogy bizalmatlanak voltak a nagyobbakkal szemben nagyon sokan. Viszont most meg a nagyok nagyon-nagyon kitettek magukért, tehát hogy voltam én is pályaudvaron, meg pont a Leila is mesélt róla, hogy milyen helyzet volt a pályaudvaron, és azt mondja, csodálatos, amit ott csináltak. Most az ukrán helyzet kapcsán az egy ilyen fejfájás volt, hogy rengeteg minden érkezett, de hogy nem mindig a megfelelő szervezettséggel, meg ütemben, meg nem azok a dolgok, amire valójában szükség lett volna.
És akkor erre valamilyen módon tudtatok reagálni, vagy tudtál reagálni, vagy megtalálni azt a helyet ebben a történetben, ahol be tudsz csatlakozni, vagy tudsz segíteni?
Hát időrendi sorrendben, ugye kitörte az egész cucc, a legelső a Bike Mafia volt, aki másnapot volt a határon, a leges-leges-legelső, az Age of Hope-pal. És én folyamatosan kapcsolatban voltam az Zorival, hogy figyelj, mit tegyek. De hogy bármit is találtunk ki, hogy most erre volna szükség, azt másnapra már a sors, meg minden más szervezet hirtelen megoldotta. Én először arra gondoltam, hogy majd akkor én szerzek pénzt arra, hogy buszt béreljek, és a busszal felhozzuk az embereket. Na, ezt mire kitaláltam? Másnapra a kormány ingyenesítette a vonatot. Aztán volánbusz is volt a határon. Ó, akkor ezt nem csináljuk. És akkor végül is azt vettem észre, hogy így, mint pici magánszemély, és mint jól körülhatárolt projekteket jól meg tudok csinálni, de ebben a helyzetben bizony kellenek a nagyok, és ebben a helyzetben annyi segítő szándék volt, hogy valahogy megoldódott minden magától. Tehát, hogy átjött a menekült a határon, ott várt a volánbusz járó motorral fűtve, bevitte a kömérműfázba, ott kapott melegételt, onnan kivitték az állomásra, fölrakták az ingyen vonatra, itt leszállt a Nyugatiba, elvirányította a Vöröskereszt, megkapta a szállását, tehát, hogy olajozottan és csodálatosan működött minden. Tehát először én gondoltam, hogy buszoztatok, hát akkor nem buszoztatok. Akkor gondoltam, hogy majd csinálok mást, nem csinálok. Végül is kettő dolog olyan maradt, amiben én részt tudok venni, ezt megint én magánszemélyként csinálom az egyiket, a másikat meg a Tündérpak alapítvánnyal összefogva, hogy azt találtuk ki, hogy bizony ahova elvittek töménytelen tonnyányi cuccot, ami nem kell, azt elhozzuk és szétosztjuk a magyarok között. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon kell az ukránkak segítség, na de mennyi magyar maradt, akinek kell. Úgyhogy a múlt hét végén a szervezetten azt hiszem 9 gyermek otthon kapott, meg csecsemő otthon, bébi ételt, pelenkát, mindent, amire szükség van, mert hogy össze tudtuk szedni, és le tudtuk adni oda, ahova kellett, és még mindig maradt belőle egy csomó helyen. Illetve nekem van egy saját személyes olyan projektem, amit több emberrel együtt hoztunk össze, annak az a lényege, hogy a határon túlra juttatunk ételt, mert hogy kint az élelmiszerellátás akadozik a legjobban. És akkor ott az a struktúra, hogy van 9 személyes busz, amit nem én találtam, hanem volt, van hozzá sofőr, akinek ukrán a felesége, tehát tudnak ingázni, és akkor itt megtöltjük kajával, az kimegy, ott lepakolják, és hoznak 6-7 embert. És akkor ez most viszonylag olajozottan működik, illetve hát a legutóbbi úton már szóltak a légvédelmi szirénák Ungváron, ahova vittük az ételt, és akkor most egy picit ilyen feszültebb lett ez a történet, de hogy egyelőre működik.
Nem, ez a fantasztikus együtt lélegzés a napi történésekkel, vagy a rászorulók gyenge kis segélykiáltásaival, ez hogy ad neked alkalmat arra, hogy a saját hivatásodat tud művelni, vagy a saját magánéletedet is tud menedzselni, mert ezek nagyon, hát ilyen nagyívű, sok időt igénybe vevő projekteknek tűnnek, tehát hogy ennek a kettőnek az összehangolását hogy tudod megoldani, vagy háromnak akár, mert több síkon élünk.
Mikor, hogy? Ez egyébként én abban vagyok erős, ami a szakmám is, hogy szervezek. Uh-huh. Tehát, hogy én nem pakolom a teherautót csak ritkán, de hogy össze tudom szervezni azokat a dolgokat, amik kellenek. Tehát, hogy én igazából szervezek. Én amúgy rendezvényszervező és fesztiválszervező vagyok, tehát, hogy nem különösebben térek el az alapfoglalkozásomtól sem, és miután erre van állva az agyam, a munkám közben is tudom ezeket a dolgokat nagyjából átlátni, meg csinálni, mert hogy nagyon hasonlítanak ezek a dolgok egymásra. Tehát, hogy igen, ha el kell menni pakolni, meg hát a szakmámból adódóan van saját teherautóm, van saját sofőröm, van lehetőségem raktározni, illetve az elmúlt években már annyi olyan dolgot csináltam, amitől hiteles lettem, mint személy, hogyha kiírok valamit a Facebookra, az automatikusan segítséget, automatikusan rengeteg érkező támogatást, akár pénzben is jelent. Tehát, hogy nagyon jó dolgom van, mert hogy vannak cégek, meg magánszemélyek, akik azt mondják, hogy bármit kiírsz, akkor én azonnal adok pénzt. És akkor úgy ezért elég könnyű. Volt benne meló, amíg eljutottam, de így tök könnyű.
Beszéljünk a nőgyógyászati klinikáról is. Nekem az az egyik szívem csücske.
Igen, az mindenkinek. A nőgyógyászat az én nagyon örülök, hogy nem tudom, tehát, hogy megüzent a Jóisten a Zsuzsán keresztül, aki a Rákosszeg családok átmeneti otthonának az igazgató nője, az onnan indult, hogy 2020-ban abban próbáltunk segíteni az átmeneti otthon lakóinak, hogy meleg ételhez jussanak, ugyanis ugye október 9-től bezárt az ország 20-ban, mindennek vége lett, mindenki otthon ült, és ez két szempontból volt tragikus. Az egyik szempont az az ilyen átmeneti otthonban, meg szociálisan rászoruló helyeken, azok, akiknek amúgy van munkaviszonya, azoknak is megállt az élet, illetve a gyermekotthonokban, ugye ha belegondolunk, hogy mennyi a gyermekotthon étkezésben a normatíva, és ha abból kiesik az iskolai reggeli izsonna és ebéd, akkor az a mennyiségű pénz vajon mire elég. És akkor ezen törtük a fejünket, hogy na vajon honnan tudnánk pénzt szerezni arra, hogy szerezzünk ételt ezeknek az embereknek. És akkor egy egészen csodálatos, ezt most így hosszú lenne elmesélni, de hogy sikerült egy állami cégtől arra pénzt szereznem, hogy a Rákosszeg átmeneti otthon 150 lakója december hónapban mindenki kapjon egy levest és egy főételt minden áldott nap. De ez 4,4 millió forint, meg 7,5 ezer adag étel. És akkor, amikor ez elindult, akkor ez csoda volt, és akkor egyszer volt egy ilyen kis rögtönzött meeting, amikor pont ott voltam, és akkor leültünk beszélgetni arról, hogy mik a mostani szociális rendszer legnagyobb hiányosságai. És hát ott egyértelműen felsúhajtott mindenki, hogy hát, ami nagyon-nagyon hiányzik, és nagyon hosszú évek, és nagyon jó lenne, az egy nőgyógyászati rendelő. Azt valahogy össze kéne hozni. És akkor úgy, jó, akkor összehozom. Mert hogy miért? Majd én gyűjtök rá, bízzátok rám. És akkor oké, akkor mit csináljunk? És akkor elkezdtem azt szervezni, hogy légy szíves, hozzatok össze a BMSK-ival, legyen Zoom meeting, mert be vagyunk zárva, és nézzük meg, hogy az intézmény hálózaton, a telephelyeken belül hol tudnánk találni arra megfelelő helységet, ahol ezt föl lehet építeni. És akkor ez egy folyamat elkezdődött, hogy mindenféle BMSK is vezetővel, meg orvossal, meg ilyenekkel elkezdtünk megnézni, hogy mire van lehetőség. Akkor aztán kialakult, hogy jó, akkor még van 3 telephely, akkor itt meg, akkor elmentem megnézni a helységeket, hogy jó, de sok mindent kéne építeni, itt nem lehet különbe menni az utcára, és akkor a végén kialakult az, hogy a Dózsa-György úton van olyan helység, ami megfelel erre, tehát meg lehet közelíteni közvetlenbe az utcáról, nem kell keresztül menni az intézményen, ott van hozzá rendelőhelység, nem is van annyira rossz állapotban, oda csak föl kell építeni. Jó, akkor csináljuk ezt. Akkor ki fogja finanszírozni? Hát a Bike Mafia, hiszen Bicskei Levente magánszemély nem végezhet beruházást állami intézményben, tehát megkerestem a Zolit, hogy Zoli, van egy ilyen projekt, úgyis hajléktalanba vagytok, hát akkor mi volna, ha ezt meg tudnánk oldani? Jó, akkor mellé állunk, ha posztolsz, mi is posztolunk, gyűjtsük, meglátjuk. Jó, hát akkor mit csináljunk? Akkor szerezzünk belső építést. Szereztünk belső építést. Jó, mi legyen itt? Akkor tervezd meg. Jó, akkor megterveztük. Hát akkor csináljunk már valamit ezzel, nézzük meg, hogy összesen mennyi pénzt kell összeszedni. És akkor ez egy folyamat volt, aminek a végén november 18-án kiraktam a kis posztomat, amit elég bőlére eresztettem, meg beleírtam, hogy szerintem ez életem legfontosabb posztja. Hát és tényleg az volt. Tehát, hogy kértem 9 millió 800 ezer forintot, hogy annyinak kéne összejönni, aztán, hát én nem is tudom, 13 millió forint jött össze, és akkor felajánlották a festéket, felajánlották a lámpát, felajánlották a PVC-t, felajánlották a bútort, felajánlották a csempét, felajánlották a csapot, és akkor így ebben ezt kellett összefésülni, tehát onnan jött az a munkám, hogy akkor itt egy belső építész, akkor ezeket kaptuk, itt egy kivitelező, és akkor mit, mikor, hánykor, hogyan. Tehát, hogy szerveznem kellett. És így mindenki úgy állt hozzá, egy ilyen szent küldetésben, mindenki önköltségi áron dolgozott meg hogy szóval fantasztikus az egész, és így nagyjából, sőt nem nagyjából, tehát készen van. Az a része, amit nekem kellett hozzátenni, az tokkal vonóval kész van, át is adtuk nőnapon. Ez is így volt kitervezve, hogy nődő ezt rendelni, nőnap át, milyen menő, tényleg az. És akkor most van az engedélyeztetési része, ez már innentől minden az intézménynél van. Tehát, hogy innentől nekem nincs teendőm, ugyanis mindenre megvan a pénz, a Bike Mafia szerződött a BMSK-val, mindent dotálnak, jelentkeztek a posztomra orvosok, azok az orvosok fognak ott dolgozni, gyakorlatilag az intézménynek kell mindent bevásárolnia, mert ugye az ő nevükön az ő garanciájuk, az ő dolgok, ez már én nem bonyolíthatom, és májusban rendelni fogunk.
Akkor nevesítsük ezt pontosan, jó? Tehát, hogy akkor ki a célközönség, kinek hoztátok ezt össze?
Jó, na, tehát ez úgy néz ki, hogy ugye a hajléktalanság, mint szó, az nagyon kellemetlen dolog, és mindenki jó a hajléktalanságra, amikor ez szóba kerül, akkor olyan embertársunk jut mindenkinek eszébe, aki ott a kartondobozon ül a sarokba a szabad ég alatt. Miközben, bármennyire is kellemetlen, de hogy a szó jelentése és az amögött álló tartalom az az, hogy bárki, aki a szociális ellátó rendszerben életvitelszerűen lakik, hogy ez most hajléktalan szálló, gyermekotthon, csecsemő otthon, családok átmeneti otthon, a védettház, bárki, az mind-mind hajléktalan. Uh-huh. A BMSK-i, ahova az épül,
a BMSK-i,
a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei.
Köszönöm.
Ennek 16 telephelye van, ez egy főváros által működtetett intézmény, akik egyébként két telephelyüket megnyitották az ukrán menekültek előtt, és 2000 embert lakatnak ebben a pillanatban is. Szóval, hogy az ő intézményeikben jelenleg közel 4000 ember él, abból majdnem közel a fele nő. Uh-huh. Mindenki, aki a BMSK-in belül bármilyen intézményben életvitelszerűen él, az regisztrált tagja a BMSK-inak. Aki regisztrált tagja a BMSK-inak, az jogosult a nőgyógyászati rendelő használatára. Tehát innentől ez nem tajkártya vagy lakcímkártya függő, hanem BMSK-i regisztráció. Tehát, hogyha valaki az utcára kerül, vagy nehéz helyzetbe kerül, vagy egy intézményben lakik, és ott regisztrálják, abban a pillanatban mehet, és igénybe veheti a szolgáltatást. Hogy az utcáról be lehet menni, ezt most ebben a pillanatban nem tudom, de nyilvánvalóan, aki bemegy és regisztrál a BMSK-ban valamilyen módon az utcáról, és oda használni akarja ezt a szolgáltatást, azt fogja tudni.
Én azt hiszem, hogy ezt már rábízhatjuk a szociális szervezetekre, hogy akkor ezt mókolják, kitalálják meg a módját. Az alap megvan, lehet használni, és aztán a használat módját meg már tényleg csak a habatortán kitalálni, hogy még azon felül, amiről beszéltél, kik mehetnek be.
Meg hát igen, tehát, hogy nagyon sokan tudják, meg nagyon sokan várják. Tehát, hogy most volt egy ilyen kis átadós történet, de semmi ünnepség, csak véletlenül jött egy hölgy, akit én egyáltalán nem ismerek, egy ilyen nagyon elegáns, nagyon kellemes 60-as hölgy, és ő a 2004 óta valamilyen hajléktalan pontot üzemeltet a nyugati környékén, és egy fél percen keresztül szorongatta a kezemet, hogy 2004-ben azt gondolta, hogy mekkora áldás lenne egy nőgyógyászati rendelő. Tehát neki ez 18 év volt, mire ez megvalósult. Tehát, hogy ez milyen régi, milyen nagy hiányosság lehetett. Hiszen ilyet nem csinált soha senki. Még nyugaton is alig van erre precedens, itt az országban meg egyáltalán senki soha, tehát hogy nincs is kire mutogatni, hogy melyik kormány nem csinálta meg, hát egyik se.
Igen, mert még az ötletből sem csirázhatott ki semmiféle, mag nem jutott tovább.
Pedig tudták, mert a BMSK-in belül 2017-ben vagy 2008-ban volt egy felmérés, amit 500 emberrel csináltak, és ott a legelső volt a felmérés végén a nőgyógyászati rendelő hiánya. Uh-huh. Úgy igazándiból mindenki tudta, hogy ez kell. Én gyakorlatilag a kanóc voltam, vagy a szikra, vagy a valami, ami begyújtotta azt, hogy jó, akkor ez most lesz is. Mert hogy nem vette senki a szárnyai alá ezt a dolgot.
Mit tanácsolnál a hallgatóknak? Hogyan lehet jól segíteni? Hogyan lehet valaki egy szikra, vagy kanóc?
Hát, ez egy nagy megmondás. Érdemes figyelni azokat a szervezeteket a közösségi médiában, akiknek a tevékenysége a profiljához az embernek minél közelebb áll. Én úgy vettem észre, hogy három csoport van az emberek között. Ugye van, akinek a hajléktalan, meg az embertársaink vannak beütve, ez a legszűkebb csoport. A másik kettő pedig a család és gyerek, illetve a kutyamacska. Tehát, hogy nagyon sok ismerősöm van, aki biztos, hogy egy kutyának előbb gyűjtene tápot, mint bármilyen embertársunknak bármit. Egyszerűen neki az van beállva. Én gyerekbeütéssel vagyok, gyerekcsalád sztoriba vagyok, tehát hogy például a hajléktalanság nem hidegen hagy, de hogy nem mozgat meg annyira, mint amikor gyerekeken, vagy családokon, vagy állami intézményben élő gyerekeken kell segíteni. És ha valaki szimpatikus, akkor ahhoz lehet csatlakozni. Ilyen típusú megkeresésem rengeteg van, hogy hát mondjam már meg, hogy akkor ezt a pénzt kinek adjam, az 1%-ot kinek adjam, az ilyenek, és akkor nyilván, ha valaki tudakozódni akar, akkor az interneten ezt meg tudja tenni, hogy ki az a szervezet, aki neki úgy tűnik, hogy a számára a szívéhez legközelebb álló dolgokban dolgozik, és aztán megnézni a közösségi médiát ezeknek az intézményeknek, látni a kommunikációját, a posztjéket, és akkor el tudja dönteni az ember, hogy hát ez mennyire tűnik neki hitelesnek. De hát utána kell járni, tehát hogy más nem tudok ajánlani. sőt a saját projektjeim kapcsán is mostanában már az utánajárás van, mert sajnos rengeteg hamis megkeresést kapok, úgyhogy most már, hogyha mondjuk egy családon segíteni akarok, akkor az komoly háttérmunka, mert hát először ráguglizok, hogy van-e olyan település, aztán, hogy van-e olyan településen olyan utca, aztán a Google-ben megnézem, hogy az a ház, amiről küldték a képet, az vajon ott van-e a Google-ben is, abban az utcában, abban a településen, aztán lemegyek megnézni őket, hogy valóban létezik-e az a beteg kisfiú. Mert hogy ilyen szempontból ez sajnos tanulságosan nagyon sok a visszaélés segítség kapcsán.
Engem mindig érdekel a jövő, meg a tervek. Hogy van-e valami, ami már ott motoszkál a fejedben?
Egy dolog van, mégpedig az, hogy ahol ezt a rendelőt fölépítettük, ott van még egy helység. És már elkezdtük kapargatni, hogy akkor azzal mi nem csinálunk valamit. És akkor erre vonatkozóan most van egy ilyen kis közvéleménykutatás házon belül, mármint intézményhálózaton belül, hogy akkor minek volna a legtöbb értelme. És most éppen már úgy néz ki, hogy mi volna, ha abból házi orvosi rendelőt csinálnánk. Uh-huh. Úgyhogy most azon agyalok, hogy induljon el a rendelés, és amikor ez kialakult, hogy ott mi legyen, akkor lehet, hogy abból építünk házi orvosi rendelőt.
Ugye, amiben élünk, ahogyan élünk, azzal nevelünk. Tehát én sem hiszek abban, hogy leültem, megmondtam neki, és a büdös kölyök mégse úgy csinálta, miközben esetleg én nem úgy viselkedem, de hogy te a gyermekeidet be tudod vonni, vagy így beszélgettek ezekről a dolgokról, hogy tudod, mert te is kiemelted, hogy édesanyától nagyon sokat kaptál az attitűd például, amit onnan hozol.
Igazándiból próbálom, és látják, meg tudják, tehát, hogy válogattatom velük is a ruhát, meg egyébként adományruhát is pakolnak méretre, meg hajtogatnak, meg segítenek benne, meg ellátogattunk Nógrád megyébe is a cigánysorra, hogy egészen közelről megnéznék, hogy emberek amúgy hogy élnek. Tehát, hogy az, hogy mi jó körülmények között vagyunk, az áldás meg öröm, de hogy olyanokkal is kell törődni, akik nem így. Tehát, hogy lehet így is élni. Tehát, hogy voltak ők ilyen kvázi, nem tudom, szafarin, hogy akkor, srácok, akkor ezt jól nézzétek meg, mert ez lehetne így is. Meg volt, hogy nagyon beteg kisfiúhoz elvittem a két lányomat, hogy találkozzanak vele, mert cuki volt, de nagyon beteg, és akkor, hogy egy picit földön tartsa őket. Uh-huh. Hogy burokban élnek itt vidéken, és akkor picit lássatok többet ebből a dologból, meg hogy becsüljétek meg, amitek van, hiszen nézd meg, hogy mások hogy élnek, és akkor, ha nekünk ilyen jól megy, akkor ezek segíteni kell nektek is ezen. Úgyhogy kapizsgálják.
Uh-huh. És gyakran elvárjuk a gyerekeinktől, hogy legyenek hálásuk azért, amiük van, meg hogy lássák meg, hogy miben és hogyan élnek, de nem mutatjuk meg nekik az élet másik oldalát, és ezt hasznosnak tartom, ha látják a valóságot kerek egészben.
Így van. Te hogy töltödsz? Mi a számodra az én
ez,
idő?
Ez.
Tehát ez az, amikor, és ez nem kell így. Aha, értem.
És van, hogy több időt veszel, ezt kérdezted, van, hogy több időt veszel, tehát, hogy volt olyan posztom, hogy utána 320 magánüzenetet kaptam be engedélykérésekbe, ami 4 éjszakán keresztül válaszoltam, mert hogy az is muszáj válaszolni, mert valaki segíteni akar, és még válaszol sem éltatják, hát a nem is dühítőbb. Tehát az ember inkább megír előre egy nagy válaszmennyiséget, hogy mindenkinek személyre szabottan tudjon válaszolni, meg nem írom el a nevét, hogy kedves Piroska, és közben Gabriella, tehát hogy kínosan figyelek az ilyenekre. Ez kellemetlen reggel 3-ig válaszolgatni, de és akkor mi van? Akkor most ez a feladat. Egyébként nem veszel annyit, tehát hogy össze tudom simítani a szervezést a mindennapokkal, és jut mindenkire idő. Uh-huh. Úgyhogy nem akkora para ez. Csak akkor mi kell.
Én nagyon örülök, kicsit megnyitottad ezt a csatornát is, hogy igenis tudatosan, átgondoltan az életnek mennyi szegmensébe bele lehet nyúlni segítőként, oda lehet, nem is bele nyúlni, ez rossz szó volt, odaállni, mellé állni, segítőként megjelenni. És hogy az önkéntesség igenis egy tudatos dolog, hogy először magamban eldönteni az én motivációimat, mert ha a motivációm megvan, akkor már nem munka a segítés, hanem egy áramlás, egy belőlem jövő tenni akarás.
Nekem ez abszolút egyébként, hogy mondjam, a késztetés az, ami a lényeg ebben. Tehát, hogy nekem folyamatos. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha nem kéne pénzt keresni, miért nem is csinálnék már mást. mert hogy ebben teljesedek ki. Tehát, hogy muszáj elmenni pénzt keresni, meg eltartani a családot, de hogyha ajándék a lottón, akkor gyakorlatilag nyugdíjba mennék a munkámból, és inkább már csak ezt csinálnám. Mert hogy ugye az én esetem az már nem az átlagos segíteni akarás, és nem azért, mert sztár vagyok, hanem azért, mert annyi éve csinálom, hogy annyi résztvevőjét ismertem meg a szakmának, például Leilát is, hogy most már egy öngerjesztő folyamat az, hogy annyi csatornán látok, hogy az annyi csatornán megtalál a feladat. Tehát nekem könnyebb, meg már annyi csatorna érintésével ki tudom találni a saját projektjeimet. Tehát nekem állami gondozottakkal kapcsolatban meg nem hirdetett olyan projektjeim vannak, amit már 2 vagy 3 éve kitaláltam, és működik, és már nem kell megírnom a Facebookon, hanem cégektől kell kérnem pénzt rá, és aztán vinni színházba az állami gondozottakat, vagy focizni, vagy korcsolyázni, vagy a Csodák palotájába.
Van neked valamiféle kapcsolódásod, és egy pici igen itt van mögöttem így állami intézményekhez, ilyen mondat, hogy BMSK-ival együttműködve tudtatok dolgozni, de hogy ezt a rengeteg információt, ami benned van, ezt esetleg így tudod tovább csatornázni, vagy teszed-e?
Van, olyan állami kapcsolódás van, hogy először is én távol tartom magam a politikától, mert hogy utálom az egészet, pro és kontra. Nem is akarok semmit beszélni róla soha, meg nem is posztolok róla, meg a magánvéleményem is annyira sarkos, hogy inkább hagyjuk. Viszont például a nőgyógyászat, meg az előtte való projektem kapcsán, az állami intézményekben, meg a politikai élet résztvevői is észrevettek.
Én azért zárnám le, mert még ellene 600 kérdésem a Levihez, de hogy lejárt a műsoridőnk.
Igen, most akkor egy ilyen sarkos vágás, hogy itt vége, de én meg azt hiszem, Leila, veled egyetértésben tudom ajánlani, hogyha bármilyen projekthez tudunk valamiféle kis csatornát adni, akkor nagyon szívesen, és visszavárunk majd a műsorba, hogy tudjunk beszélgetni. Örül.
Minden nap azon imádkozom, hogy ki tudjak még ilyet találni, mint ez a nőgyógyászati rendelő, mert ez nekem is megsimogatta a lelkemet. Egy baromi jól érzem magam tőle, tehát hogy most már inkább azt szeretném, hogy legyen 3 pici segítés mellett egy ilyen fajsúlyosabb minden évben, mert attól szörnyen jól érzem magam.
Én pedig nagyon büszke vagyok arra, hogy ismerhetlek. És köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy velünk töltötted ezt az estét.
Jól van, rendben. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és örülök, hogy beszéltünk.
Kedves
Sziasztok, minden jót!
Kedves hallgatók, az Életre hangolót hallottátok, 2 hét múlva várunk benneteket ismét. Sziasztok!
Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
Fiatalkorunk átmenet a gyermekkorból a felnőtt létbe. Gyermeki naivitással, de rengeteg kreativitással és lelkesedéssel lépnek be a diákok a nagybetűs életbe. De mindezt hogyan teszik? Milyen gondolatok, nehézségek, problémák kísérik őket ezen az úton? Ki áll melléjük életük legnehezebb és egyben legfogékonyabb szakaszában? Fiataloknak szóló műsorainkkal szeretnénk kortársaik tapasztalataival segíteni őket. A nekik szóló tartalmaink már honlapunkon is elérhetőek. Látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található ifjúság csempére az újabb és újabb hanganyagokért. www.mariaradio.hu